Kedves hallgatom! János apostol első levele elmondja, hogy miként lehet bizonyosságod az üdvösséget felől, és János elejétől végig a bizonyítékokat sorolja fel arra nézve, hogy Isten gyermeke vagy. Első. Ha tudjátok, hogy ő igaz, ismerjétek fel, hogy aki az igazságot cselekszi, az is mind tőle született. János első levele, második rész, 29. vers. Isten gyermeke gyakorolja az igazságot az életében. Ez nem azonos azzal, hogy az igazság valami szokatlan, abnormális dolog, vagy hogy olykor-olykor gyakoroljuk. Ez az életünk természete. Néha elesünk és megbotlunk, de az igazság életünknek, mint Isten gyermekeinek a gyakorlatává válik. Második. Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az ő magja benne van, és nem vétkezhet, mert az Istentől született. János első levele, harmadik rész, 9. vers. Isten gyermeke nem gyakorolja a bűnt, nem él benne, nem örül a bűnnek, és nem teszi életének szokásává. A bűnös ember életmódja bűn. Mindig a bűnben él, és nem is várható el, hogy másként cselekedjék. Mi mindnyájan bűnben éltünk, amíg Krisztushoz nem jöttünk. Harmadik. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent. János első levele, 4. rész, 7. vers. Isten gyermeke szereti a többi keresztényt is. Ez egy másik teszt, ami bizonyosságot ad neked arról, hogy Istentől születtél. Szereted-e a többi keresztényt? 4. Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. János első levele, 5. rész, 4. vers. Isten gyermeke győzedelmeskedik a világ fölött. 5. Tudjuk, hogy aki Istentől született, nem vétkezik. Sőt, aki Istentől született, az vigyáz magára, és a gonosz meg sem érinti. János első levele, 5. rész, 18. vers. Isten gyermeke őrizkedik a sátántól. Isten gyermekének több bizonyítéka, több anyajegye van itt ebben a fejezetben. A két legutolsót majd részletesen megbeszéljük, amint odaérkezünk a jelzett igeversekhez. János hangsúlyozza az igazi fiúság bizonyos jeleit, amelyek a következők. Szeretet, engedelmesség és igazság. Senki sem vitatkozhat ezek fölött a szavak fölött. A szeretet, engedelmesség és igazság Isten gyermekének a vonása. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és megtartjuk az ő parancsolatait. János első levele, 5. rész, 2. vers. Mit ért János az ő parancsolatain? A parancsolatok, ahogy itt értelmezzük, nem az ószövetségi törvényre utalnak egyáltalán, hanem ezeket a parancsolatokat az Úr Jézus adta, amikor e földön élt. Például nem 10 parancsolatot, hanem körülbelül 22-t találunk az első Tesszalonikai levél 5. fejezetében. Szüntelen örüljetek, mindenkor imádkozzatok. Meg ne oltsátok a lelket. Ezek a mai hívőknek szóló parancsolatok. Isten minden gyermeke meg akarja tartani ezeket a parancsolatokat, mint életének gyakorlatát. Ezt óhajtja cselekedni, mert ezután vágyakozik. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. János első levele, 5. rész, 3. vers. Az új utalásos Scofield Biblia a nehéz szót terhes szóval adja vissza. Nem akarok vitatkozni e fölött, mert ez jó fordítás, de az eredeti szöveg szó szerint a nehéz szóval fejezhető ki. Parancsolatai nem nehezek. Ez nem azt jelenti, hogy nem nehéz megtartani, hanem inkább azt, hogy az ő parancsolatai nem helyeznek ránk újabb terheket, ha megtartjuk azokat. János azt mondja, hogy Isten gyermeke meg akarja tartani az ő parancsolatait. Azokat akarja gyakorolni. Nem nehezek neki, hogy azok szerint cselekedjék. Egy kisleányt, aki egy súlyos babát cipelt, egy arra haladó asszony megkérdezett. Kislányom, nem túl nehéz neked az a baba? A gyermek ezt válaszolta. Nem nehéz. Ő az én testvérem. A világon ez okozza a különbséget, hogy valaki a mi testvérünk. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. A lényeg az, hogy nem raknak ránk elviselhetetlen terheket, mert szeretet által tartjuk meg a parancsolatokat. Egy történet szól egy férfiról és családjáról, aki évekkel ezelőtt egy kisvárosba hajtott ekós szekerével. Megálltak, hogy beszéljenek egy emberrel, akinek üzlete volt a városban, amint egy almás dobozon ült az üzlete előtt. Milyen ez a város? Kérdezték tőle. Az üzletes így szólt. Milyen városból érkeztek ide? A férfi ezt válaszolta. Ó, egy csodálatos városból jöttünk. Úgy tűnt, mindenki ismeri egymást. Törődik egymással és aggódik egymásért. Nagyon csodás emberek laktak ott. Igazán nem akartunk eljönni, de nyugatra szeretnénk költözni. Nem vagyunk bizonyosak benne, hogy hol telepedjünk le. Milyen ez a város? Az üzletes ezt mondta. Ez éppen olyan város, mint amilyet maguk mögött hagytak. Ez pontosan az a város, amit keresnek. A férfi ezzel válaszolt. Akkor azt hiszem, itt telepszünk le. És végighajtottak az utcán, hogy otthon keressenek maguknak. Egy kis idővel később egy másik ehószekér hajtott ugyanoda, a kis üzlet elé. A kocsit hajtó férfi érdeklődött a boltostól. Milyen város ez itt? A boltos ismét ezt kérdezte. Milyen városból jöttek? Amazok így válaszoltak. Boldogok vagyunk, hogy megszabadultunk onnét. A lehető legaljasabb emberek laktak ott, akikkel valaha találkoztunk. Sohasem barátságosak és nem segítőkészek. Egyetlen barátunk sem volt abban a városban, és éppen ezért távoztunk onnan. A boltos ezt mondta nekik. Azt hiszem, hogy itt ugyanolyan városra találnak. Mi ugyanolyan emberek vagyunk. A második ember eldöntötte, hogy tovább megy onnan. A városnak egy másik polgára, aki a boltossal együtt volt, megkérdezte tőle. Várjon csak! Mit ért azon, hogy két különböző embernek két különböző jellemzést adott-e városról? Az üzletes ezt felelte. Megtanultam, hogy bármilyen város ugyanolyan, mint amilyet magunk mögött hagyunk, mert mi ugyanazok a személyek maradunk. Hadd mondjam el neked, hogy Isten gyermekének föl kell ismernie, hogy nem másoktól várja a jó akaratot és szeretetet, hanem ő fejezze ki szeretetét valóságos cselekedettel és másokkal való törődéssel. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. János evangéliuma 13. rész 35. vers. Ha szereted az Úr Jézust, ha szereted mennyei atyádat, akkor szereted a többi hívőt is. Megtudod, hogy megtartod az ő parancsolatait, és azok egyáltalán nem okoznak terhet. Az Úr Jézus mondta, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Máté evangéliuma 11. rész 30. vers. Az iga csak akkor válik nehézzé, ha nem szeretjük az Urat, és nem akarjuk igazán szolgálni őt. az iránta való szeretet alapján a gyülekezeti munka és az egyéb szolgálatok sohasem válnak nehezekké. Dr. Ironside magyarázta ezt a levelet, amikor a teológiai szemináriumba jártam, és ezt a történetet mondta el. Röviddel ezelőtt olvastam egy emberről, aki néhány hónapot Indiában töltött. Amikor hazatért, Indiáról beszélt barátainak az otthonában, és a beszélgetés átterelődött a misszióra. Ez a férfi gazdag tapasztalata alapján az Indiában töltött 5 hónap után ezt mondta. Semmi hasznom nem volt a misszióból és a misszionáriusokból. Hónapokat töltöttem ott, és nem láttam, hogy bármit tettek volna. Lényegében egész idő alatt egyetlen misszionáriussal sem találkoztam. Azt hiszem, az egyház ott elpocsékolja a pénzt a misszióra. Egy csöndes idős úr ült mellette. Eddig semmit sem mondott, de most megszólalt. Bocsásson meg, mennyi ideig volt Indiában? 5 hónapig. Mi vitte önt oda? Az, hogy tigrisre akartam vadászni. Látott-e tigriseket? Nagyon sokat. Ez igen különös, de én 30 évet töltöttem Indiában, és azok alatt az évek alatt sohasem láttam egyetlen egy tigris sem, de láttam misszionáriusok százait. Ön tigris vadászatért ment Indiába, és megtalálta a tigriseket. Én misszionáriusi munkára mentem Indiába, és sok más misszionáriussal találkoztam. Mindig az számít, hogy mit keresünk. Vajon törődünk-e ma Isten munkájával? Törődünk-e azzal, hogy továbbítsuk Isten igéjét? Egyesek így szólnak. Nem látom, hogy túl nagy haladást érnénk el. Ez azért van, mert nem ott állunk, ahol a munka folyik, pedig Isten igéje terjed, és hatással van az emberek szívére és életére. Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. János 1. levele, 5. rész, 4. vers. Mivel olyan sokat hallunk a keresztény élet győzelméről napjainkban, furcsának tűnhet neked, hogy ez a szó elég ritkán fordul elő az Új Szövetségben. Mi győzi le a világot? A mi hitünk. A hit segít megváltáshoz, és a hit tart meg minket az üdvösség bizonyosságában. Hit által üdvözülünk, és hitben járunk napról napra. Hit által válunk Isten gyermekeivé az Úr Jézus Krisztusban, és a hit az egyetlen út, amelyen haladva legyőzhetjük a körülöttünk levő világot. Van ellenségünk, és János már korábban is beszélt erről az ellenségről. Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. János 1. levele, 2. rész, 15. vers. E világban vannak a test cselekedetei, és ezek az ördögtől valók. Ahogy valaki kifejezte, a világ túlságosan velünk van. Mint hívők, e világban élünk, de nem a világból valók vagyunk. Ez a világ egy nagyon aljas, gonosz világ. Igen könnyen a hálójába, csapdájába kerülhetünk. Erre nézve illusztrációkat találhatunk az Ószövetségben, amelyek segítenek megvilágítani ezt a gondolatot. Józsuénak és Izrael gyermekeinek a története ez, amint beléptek az ígéret földjére. Először is el kell mondanom, hogy az ígéret földje nem a mennyország képe. Énekeink gyakran szólnak arról, hogy a Kánaán a mennyország és az a hely, ahova a hívők bemennek. De ezt nem tanítja Isten igéje. Valójában Kánaán a hívőnek ezt a földi helyzetét mutatja be. Élhetünk kint a pusztában, és nagyon sok pusztasági hívő létezik napjainkban. Semmi örömük nincs egyáltalán. Jól lehet azt gondolják, hogy néha örülnek. A sivatag nagyon sivár. A sivatagi menetelés nem könnyű. De Kánaán földjén minden lelki áldásban részesedünk. Amikor Józsué bevonult az országba, akkor azt az új hont nem ezüsttálon adták át neki. Ha ma élvezni akarjuk a rendelkezésünkre álló lelki áldásokat, akkor föl kell ismernünk, hogy harcolnunk kell értük, mert az ellenség kezében tartja azt a területet, és nem akarja megengedni, hogy bármilyen szabadulásban vagy győzelemben részesedjünk harc nélkül. Amikor Józsué belépett az ígéret földjére, ellenségekkel találkozott. Amíg le nem győzte őket, nem tudta elfoglalni az országot. Az első ellenség Jerikó volt, és Jerikó a világot mutatja be. Józsuénak ezt a helyet kellett először lerombolnia. Nyilvánvaló, hogy az országot két részre osztotta, hogy egymás után foglalja el azokat. Aztán a második ellenség a kis Ai városa volt, amely képviselte a testet. Józsué egy kis csapatot küldött oda, ahol súlyos vereséget szenvedtek. Sok keresztény legyőzi a világot, de mindig legyőzi őt a test. Más szóval, sok szent van, aki nem merül el a világi dolgokban, hanem gyülekezetbe jár és pletykázik. A test cselekedeteit követi. Kürtölhetnek Jerikó körül, de nem kürtölnek Aj körül. Aztán végül ott voltak a gibeoniták, akik az ördögöt képviselték. Csalással hízelették be magukat, rabaszul működtek. Becsapták Józsuét. Az ördög hazug volt kezdettől fogva. Most térjünk vissza a negyedik vershez, és figyeljük meg Jerikóval való kapcsolatát. Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot. Ha Isten gyermeke vagy, akkor legyőzöd a világot. Miként szerezheted meg ezt a győzelmet? És az a győzelem, amely legyőzte a világot, ami hitünk. Nem a hadakozás, hanem a hit győz. Miként győzte le Józsué Jerikót? Jerikó ellenségként áll szemben Józsuéval, és el kellett foglalnia azt a várost. Miként foglalta el a várost? Talán harcolt ellene? Nem harcolt egyáltalán, de Isten megmondta, hogy mit tegyen. Így szólt. Nem akarom, hogy megtámadd a várost. Nem akarom, hogy faltörő kosokat használj, és azok segítségével próbálj átjutni a kapun. Azt akarom, hogy vonulj körül a városon. Ahelyett, hogy az elit csapatot, a tengerészeket vagy a különös őrséget helyeznéd az élre, azt akarom, hogy a papokat helyezd oda a szövetség ládájával együtt. A papok viszik a kürtöket és kosszarvakat, és megfújják, amint körülkerülik a várost. De ne intézz támadást a város ellen. Isten a legszokatlanabb módszert mutatta be Józsuénak. Bizonyos vagyok benne, hogy Jerikó városa felkészült arra, hogy ellentámadásba lendüljön azon a néppel, amely átkelt a Jordán folyón az áradás idején, ami miatt Jerikó népe úgy látta, hogy lehetetlen és félelmetes dolgok következnek. Ezért bezárták városukat, és készek voltak védelmezni magukat Izrael ellen. Azt hiszem, hogy a kapunál levő őrség megadta a jelzést. Itt jönnek, Izrael egész hadserege. Amint Izrael odavonult a kapu elé, belül a kapu mögött is felkészült hadsereg várta az összeütközést. De amikor Izrael gyermekei a kapuhoz mentek, csak elfordultak onnan és tovább meneteltek. Egyszer körülkerülték a város falait, és aztán visszamentek a táborba. Bizonyos lehetsz benne, hogy Jerikó városában a tábornoki kar gyűlést tartott azon az éjszakán, hogy kitalálják Izrael stratégiai módszereit. A lehető legjobban felkészültek a következő napra, amikor a kapuőr ismét lekiáltott és ezt mondta. Itt jönnek ismét. Felsorakoztak arra az esetre, ha Izrael áttöri a kapukat. Valószínűleg katonák voltak a falakon, hogy forró olajat vagy vizet öntsenek rájuk, és nyilakkal lövöldözzenek, de Izrael nem próbálta áttörni a kapukat. Egyszerűen ismét körülkerülték a várost, és ezt ismételték 6 napon át. Ekkorra a Jerikó városában levő hadsereg vezetősége már majdnem beleőrült a feszültségbe. Nem tudták, hogy mi a csoda megy végbe. A 7. napon, amikor Izrael körülment egyszer a városon, a tábornoki kar tagjai mélyet lélegeztek, és így szóltak. Úgy látszik, nem akarják elfoglalni a várost, csak nagyon ostoba dolgot művelnek. A világ szempontjából ez nagyon ostoba hadviselés volt. El kell ismerni, hogy ez szokatlan stratégiának számított. De ekkorra az őrség így szólt. Várjatok egy kicsit, nem térnek vissza a táborba. Ismét körülkerülik a várost. Izrael körülkerülte a várost 7-szer egymás után. Aztán mi történt? Izrael papjai megfújták a kürtöket, a nép kiáltott, és Jerikó falai leomlottak. Izrael fiai valószínűleg teljesen körülvették a várost, és amikor Jerikó falai ledőltek, a benti hadsereg meglepetéssel találkozott. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Add, hogy szent lelked vezetésével harcoljak lelkem ellensége ellen, és az Úr Jézus Krisztus nevében győzzek fölötte. Amen.